Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Augusztus 12-e van, és ma az egyház Chantal Szent Franciskára emlékezik, aki Szalézi Szent Ferencnek volt a lelki leánya, aztán később már munkatársa is lett. Egy előkelő asszony, aki 6 gyermeket hozott a világra, és 4-et nagy tisztességgel föl is nevelt, noha férje viszonylag korán életét veszítette egy vadászaton. Ő a gyermekek fölnevelése után és Szalézi Szent Ferenccel való találkozása után adta igazán a fejét a megtérésre és utána az Istennek szenteltségre. Végül is megalapította Szent Ferenc noszogatására vagy segítségével a vizitációs apácarendet. Ő maga is nagyon sokat adott a szegényeknek, gondozta őket és sokat költött rájuk. A végül is a vizitációs rendnek is valami ilyen a célkitűzése, a szegények gondozása, ellátása. Miután Szalézi Szent Ferenc meghalt, Páli Szent Vince lett a lelki vezetője, és mind a ketten az életszentség felé vezették őt. Kérjük a mai alkalommal Chantal Szent Franciska segítségét, elsősorban a Magyarországon működő női szerzetes rendeknek. Részben, hogy legyen utánpótlásuk, részben pedig, hogy a szerzetük célkitűzéseit maradék nélkül meg tudják valósítani életükben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Nehogy elfelejtsem, már is mondom a telefonszámokat. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki segíti a Mária Rádiót, imádságaival és anyagilag is. Mind a kettőt továbbra is kérjük. Az imádságot, mert hiszen gyarló és botladozó emberek vagyunk magunk is, akik megszólalunk a Mária Rádióban, szükségünk van Isten vezető kegyelmére. És ugyanakkor az anyagiakat is nagyon kérjük, mert mindig negatív fázisban van a költségvetésünk, és hát azért jó lenne egyszer pozitívba jutnunk, vagyis minden fillérnek van helye, a legkisebb adományt is nagy hálával köszönjük meg. Aki ilyen ügyekben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Ha valakinek pedig hittani kérdése lenne, akkor bátran tárcsázza a 061-374-09-04-es telefonszámot, és eljuthat hozzám, én pedig örömmel válaszolni igyekszem a kérdésére. Na, akkor most nézzük először is, hogy miről volt szó az előző hittanórán. A Szentírás emberileg számtalan szerző műve, de valójában az egyetlen isteni ige megfogalmazása. A teljesség tehát maga Jézus Krisztus, a testélet ige. De ebben a gyűjteményben azok a könyvek is beletartoznak, csak azok a könyvek tartoznak bele, amelyek isteni sugalmazás hatására készültek, tehát a szerzőjük Isten, és az egyház az őrzőjük. A sugalmazás pedig Isten működése a könyvek megszületésében. Ez valójában titok az ember előtt, hogyan működik az Úristen, bár azért elég sok mindent megtudhatunk róla, a lényeg azonban mindenképpen titok marad. Vagyis, hogy az Úristen egy igazságot fölvilágosít valakinek az értelmében, akit kiválasztott erre, írásra indítja és megőrzi, segíti a tévedéstől megőrizve a mű megírása közben. A könyv tehát Isten parancsára vagy ösztökélésére születik. Kezdettől fogva felhasználták ezeket a műveket, isteni eredetűnek tartva, és idézve annak sok-sok részletét a szentatyák a maguk prédikációjában vagy könyveiben. Amióta az egyház őrzi a szentírás könyveit, az egyház garantálja az eredetiségüket és a sugalmazott voltukat. Nekünk tehát nem kell sokat törnünk a fejünket, csak azt kell megnézni, vajon katolikus kiadású-e a szentírás vagy sem, és utána bátran forgathatjuk teljes meggyőződéssel és nagy haszonnal. Amiről pedig a ma alkalmával szeretnék beszélni, ez a sugalmazás terjedelme, tehát mi mindent sugalmazott a Szentlélek a szentíróknak. Mert hiszen itt nem diktálásról van szó, erről már a múltkor beszéltünk, tehát nem arról, hogy a Szentlélek megmondja, hogy most pedig tessék leülni és bemártogatni a tollat és a következőket írni. Nem, az igazságot világosítja meg az emberben, és egy olyan belső érzést teremt, hogy ezt neki tovább kell adnia. Hát ennek a legegyszerűbb módja, hogyha leül és leírja. Persze van olyan is, hogy elmondja. Nem egy olyan prófétánk van az Ószövetségben, aki el is mondta, meg le is írta, például Izaiás is, vagy Jeremiás is. Nagyon sokat szenvedett éppen ezért Jeremiás, úgyhogy végül is már panaszkodott az Úristennek, most már elég, Uram, hiszen mindig az Isten igéje gyalázatomra vált. Nem azért, mert gyalázatos volt az ige, hanem azért, mert nem akarták meghallgatni az emberek. Nos, tehát kérem szépen, a szentírás nem diktálás eredménye, hanem Isten és az ember közreműködésének eredménye, éppen ezért joggal nevezhetjük a szentírás könyveinek az Úristent is szerzőjeként. A bibliakutatók az utóbbi időben különös szorgalommal próbálják, és ez elsősorban az evangéliumokra vonatkozik, megtalálni bennük és kiszűrni azokat a szavakat, amelyeket az Úr Jézus valóságosan ki is mondhatott a tanítása közepette. Ezek az echte krisztusi szavak. Na, ezzel nem azt akarják állítani egyébként, hogy a többi szó ne lenne lényeges, vagy a többi szó az csak olyan emberi hozzátétel. Nem, ez csak egy érdekesség, hogy milyen szavakat használhatott az Úr Jézus. Na hát, nem könnyű a dolog, mert hiszen az Úr Jézus arámul beszélt, a Szentírás meg görögül íródott. Hát van benne, az új szövetségi Szentírásról van szó, van benne természetesen egy-két görög részlet, de hát valójában görögül íródott. A szent könyvek emberi művek, éppen ezért az ember fogalmazza meg azt, amit az Úristen mint igazságként elé ad. Ebbe az Úristen úgy nem szólt bele, hogy ne ezt a szót, hanem nem ezt a szót tessék használni. Bár ugyan vannak olyanok, akik ezt a nézetet vallják, hogy az Úristen a szavakat is sugalmazta, mindjárt fogunk erről beszélni. De hát az emberi mű éppen ezért az embernek szabadságában van, akár a műfajt megválasztani, akár a szavakat megválogatni. Hát tessék csak belegondolni, hogyha magyarul írták volna a Szentírást, akkor bizony a fordítók igen nagy gondban lennének, mert hiszen a magyar nyelvben vannak azonos megjelenésű, de különféle értelmű szavak. Az, hogy körte, az más jelent, mint gyümölcs, vagy más jelent, mint villanykörte, pedig ugyanaz. És számtalan ilyen szavunk van, hát pontosan ezért is olyan nehéz a magyar nyelv a másoknak. És számtalan szójáték van a mi nyelvünkben, amit bizony nem lenne könnyű lefordítani. ezért nehéz magyarra fordítani is más nyelvből, mert hát a magyar, hogy is mondjam, szellemesebb nyelv, mint a többi, és hát nem akar olyan száraz lenni ilyen módon, tehát szabad ezeket a nyelvi fordulatokat fölhasználni. Tehát ezeket a más nyelvekben is fölhasználhatják, vagyis vannak ilyenek bennük, ezeket persze értelmezni kell, tudnia kell tehát az illetőnek azt a nyelvet, nem csak úgy, hogy látja a szavakat, aztán le tudja fordítani, hogy a helyükben mit kell tenni a magyarban, hanem valóban érteni, ízlelni kell azt az idegen nyelvet, hogy aztán le tudják fordítani. Fölmerülhet a kérdés, hogy ezek mellett, a szavak mellett a többi szó is sugalmazott, tehát amit mint egy eredetinek mondhatunk, akár az Úr Jézus szavainak, vagy mit tudom én, Szent János apostol szavainak, a többi szó is sugalmazott, vagy ez csak a teljes írásműről állítható. Az egyház azt az állásfoglalást tette, hogy a Szentírás a maga egészében és minden részletében is sugalmazott. Na, ezzel föl van adva a lecke, mert azt nem magyarázza meg, hogy mit ért a minden részletében. Lehet úgy is értelmezni, mint például a Szent János evangéliuma, hogy annak van egy bevezetése, meg van egy vége. A 21. fejezet. Hát akkor most hogyan kell érteni? Ez is hozzátartozik, az is hozzátartozik. Tehát sugalmazott a részlete is. De lehetne úgy is értelmezni, hogy minden egyes szó sugalmazott benne. Hát kérem szépen, erről mindjárt beszélünk. Az egyház tehát azt mondja, a Szentírás a maga egészében és minden részletében sugalmazott. A gyakorlatban tehát az a 72 könyv, amelyről a katolikus egyház azt mondja, hogy a Szentíráshoz tartozik, arról ugyanakkor azt is állítja, hogy mindegyik sugalmazott mű. Persze vannak olyan könyvek is az Ószövetségben, Új Szövetségben is, amelyeknek a sugalmazott voltát egy ideig vagy egy időben kétségbe vonták. Ezeket ma egy külön jelzővel illeti az egyház, aki fölüti az újszövetségi szentírását, a magyarázatokban vagy a bevezetésben találhat egy ilyen kifejezést, hogy ez egy deuterokanonikus könyv. Ugyan a kánonról már a múlton megállapítottuk, hogy azoknak a könyveknek a felsorolása, amelyeket az egyház a szentírás könyveinek tart. Ezek a kánoni könyvek. Deuterokanonikus könyv annyit jelent, hogy másod kánoni könyv. Ha valaki azt gondolná ennek alapján, hogy az egyházban két kánon keletkezett volt az eredeti, aztán hozzácsaptak még egy kiegészítést, az nagyon téved. Az egyház kezdettől fogva úgy használta mind a 72 könyvet, mint az Istentől sugalmazott könyvet. Ugyanakkor voltak, akik vitatták bizonyos könyveknek a sugalmazott voltát, sőt, ma is vitatják, és éppen ezért van olyan szentírás kiadás, amiből ezek hiányoznak. Ezeket ezért mondjuk deuterokanonikus könyveknek, mert vitatottak egyesek szerint. A katolikus egyház szerint nem. Ez egyáltalán nem azt jelenti tehát, hogy két kánon szerepelne, az egyház egyetlen kánont ismer, és ez dogmaként lett a tridenti zsinaton megállapítva és kimondva. Van egy régi megkülönböztetés, egy másik fajta, ami Eusebiustól származik. Azt mondja, hogy háromféle könyv van, mármint a szentírás témáiban és korából, homologumena, ez annyit jelent, hogy elismert, senki sem vitatta a sugalmazását. Ez ugye természetesen görög kifejezés. Aztán az antilogumena, ez a vitatott, és van a nota, vagyis téves. Nyilván ez utóbbiak nincsenek is benne a kánonban, hanem róluk egy ideig csak föltételezték, hogy talán lehetnek sugalmazottak, de aztán kiderült, hogy nem. Erről azért fontos beszélnünk, mert pontosan ez különbözteti meg a katolikus Bibliát más keresztény kiadású szentírásoktól. Azokban nincsen benne a kánonban, az ő kánonukban a deuterokanonikus könyvek többsége, vagy az összessége, és ilyen módon azokban kevesebb könyv szerepel, nem pedig 72. Az Ószövetségben is vannak ilyen deuterokanonikus könyvek, és hát általában a protestáns kiadásokból hiányoznak ezek, a Tóbiás könyve vagy Judit könyve, ide tartozik Báruk prófétáé vagy a Bölcsesség könyve, mint ahogyan Sirák fiának a könyvét, a két Makkabeus könyvet sem fogadják el, vagy vitatják Dániel könyvének nagy részét, illetve Eszter görög kiegészítéseit. Az Új Szövetségben is szerepelnek ilyen könyvek, kevesebben vannak, mint az ószövetségiek. Ilyen például a zsidókhoz írt levél. Ez hosszú ideig, még a katolikus egyházban is úgy szerepelt, ha valakinek régebbi kiadású szentírása van, abban úgy szerepel, hogy Szent Pál apostolnak a zsidókhoz írt levele. Azóta az egyház, a Biblia kutatók megállapították, hogy ez nem Szent Páltól való, de nagyon valószínű, hogy Szent Pálnak a tanítványa írhatta, mert sok olyan kifejezés szerepel, amit általában Szent Pál leveleiben lehet megtalálni. Aztán ide tartozik a Jakab levél, második Péter, második, harmadik János levél, hát ez a kettő nagyon nyúlfarknyi kicsike levél, vagy Júdás könyve, és a Jelenések könyvének is vannak részletei, amiket nem fogadnak el. A tridenti zsinat dogmája pedig így fogalmaz, szent és kánoni könyvekként kell elfogadni valamennyi könyvet, amelyek a Vulgátában vannak, összes részleteikkel együtt. Na megint itt a részletek, ami az izgalmas. A Vulgátának nevezzük azt a szentírást, ami latin nyelvű és Szent Jeromos fordította le, az Ószövetséget héberből, az Új Szövetséget latinból. Ez a Vulgáta annyit jelent, hogy elterjedt kiadás. Ez kérem szépen a második vatikáni zsinatig, ez volt az egyházban használatban. akinek az a szentírása van, amit Németországban adtak ki, akkor az a Vulgátát olvassa. Akinek Szent István kiadónak fordítása van a kezében, az viszont már egy eredetiből lefordított szöveget olvashat. Az tehát nem a Vulgáta. Na, tehát itt a zsinat azt mondja, a tridenti zsinat azt mondja ki, hogy ami a Vulgátában van, az mind sugalmazott egészében és részleteiben is. Itt megint ez a bizonyos részletei, azaz, ami vitatott, vagy amin lehet gondolkodni. Mindjárt rátérünk. Ez az utolsó kiegészítés, tehát nem egyértelmű, és különféle magyarázatok van lehetőség. Van, aki az összes részek alatt az egyes szavakat érti. Vagyis amikor arról van szó, hogy összes részletével sugalmazott, akkor azt már állítja, hogy az egyes szavak is sugalmazva vannak. Más úgy gondolja, hogy a másodkanonikus könyvekre gondol, hogy mint az egésznek a részei, azok is sugalmazottak. De úgy is lehet értelmezni, hogy a Szentírás minden hit és erkölcsbeli kijelentésére kell érteni azt, hogy sugalmazott. Vagyis, hogy a tanításból, hogyha valamit kiveszünk, akkor az a részlet is sugalmazott. Na, ez kicsit bonyolult, azt hiszem nem kell ebbe belemennünk mélységesen. Fogadjuk el a katolikus kiadású Szentírás, akár Szent István Társulat, akár a Szent Jeremos Társulat adta ki, az a Szentírás, az az eredeti szöveg, még ha szavakban nem is azonos a kettő. Ez nyilván a fordító szabadsága. De az a krisztusi igazság, vagy az Isten által sugalmazott igazság benne van, bátran olvashatjuk, bátran használhatjuk, bátran idézhetjük. A zsinat azért hangsúlyozza ezt, hogy a részleteiben is sugalmazott, mert kérem szépen volt egy olyan nézet, amelyik azt vallotta, hogy a Szentírásban a tanítást tartalmazó részek sugalmazottak. A nem tant tartalmazó részek, azok pedig nem sugalmazottak. Hát tessék csak belegondolni, minden páli levél köszöntéssel kezdődik, és búcsúzással fejeződik be. Abban nincs tanítás, hanem üdvözlöm ezt meg amazt, tehát úgy gondolták, hogy ez nem sugalmazott. Vagy éppenséggel a korintusi levélben szó van a gyűjtésről, és Szent Pál buzdítgatja a korintusiakat, hogy ha már buzgón kezdték, akkor buzgón végezzék is. Na, erre föl, mivel ez nem tant tartalmazó részlet, úgy gondolták, hogy nem sugalmazott. Ezért is mondja a zsinat, hogy az egész is, meg a részleteiben is sugalmazott a könyv. Volt olyan is, aki úgy vélte, hogy az odavetett megjegyzések nincsenek sugalmazva. Milyen odavetett megjegyzésről tudunk? Tessék gondolni a kenyérszaporítás leírására. Az Úr Jézusnak odaviszik az 5 kenyeret és a 2 halat. Az Úr Jézus azt mondja, hogy telepítsétek le a népet, ott sok fű volt, jegyzi meg Szent Márk. És erre föl, hát jó, ez nem lényeges, hogy most sok fű, vagy kevés fű volt az, amire leheveredtek, tehát hogy ez akkor nem lenne sugalmazva. De a Szentírás a maga teljességében sugalmazott mű. Hát jó, mivel hogy emberekhez szól, hát nyilván aprólékos dolgokat is teljes joggal fűz hozzá a sugalmazott tanításhoz. Volt olyan is, aki a profán tartalmakat vette ki a sugalmazás alól, hogy így megőrizze a Szentírás tévedhetetlen tekintélyét. Már egyszer emlegettem, hogy az Ószövetségben ott van, hogy a nyúl kérődző állat. Hát pedig nem az, mondja legalábbis a mai biológia. Na, kérem szépen, sugalmazott ez is, és nem tévedés lett sugalmazva, mert hiszen a Szentíró mindig a maga korának tudását használja föl, amikor megírja a Szentírás könyvét. Vagyis itt nem lehet azt várni, hogy egy 3000 évvel ezelőtti szentíró tudja azt, hogy majd a 21. században mit fog mondani a biológia erről vagy amarról. Nyilván ő a saját korának tudását használta föl, és az Úristen azt a tudást fölhasználva adta meg azt az igazságot, amit sugalmazott igazság. Tehát ilyen módon nem lehet a Szentírást szétszedni, vagy rámondani, hogy hát ezt se tudta, meg ama se tudta, nem minden tudó a Szentírás, és főképpen nem biológiát, meg matematikát, meg csillagászatot akart nekünk tanítani, hanem hittankönyv a Szentírás, vagyis mit kell hinnünk, erkölcstankönyv is, vagyis mit kell hinnünk és mit kell tennünk, ezzel foglalkozik a Szentírás, így is kell olvasnunk. Ezek ellen a ilyen fölmerült nézetek ellen már 13. Leó pápa tiltakozott. Maga a Szentírás sem ismer ilyen megkülönböztetést, tehát, hogy most ezek a szavak nem sugalmazottak, mint ahogyan a szentatyák sem, amikor idézték a Szentírást, nem válogattak. Különben is, ha a Szentírás bizonyos részeit kivesszük a sugalmazás alól, hát akkor nem mondhatjuk, hogy Isten a szerzője az egésznek. Akkor csak bizonyos részeknek a szerzője Isten, és akkor jöhet a vita, hogy ez a szó igen, a másik szó nem. Eznek veszi elejét az egyház, amikor kijelenti, hogy az egész Isten műve. A valós tévedésekre azt válaszolhatjuk, hogy a Szentírásnak vallási célja van, de ezt emberi közelműködő által éri el. Az ember pedig az irodalmi műfajba öltözteti az isteni igazságot, mégpedig a maga tudása és ismeretei szerint. A szerző tehát a saját kora ismeretei szerint fogalmaz, és ezt a megfogalmazást őrzi a Szentlélek, hogy abban a vallási igazság teljesen és sértetlenül szerepeljen. Ezek után joggal vethetjük föl azt a kérdést is, hogy vajon a kifejezések, szavak, vagy éppen a betűk, a héberben egy-egy betűnek is fontos szerepe van, például lehet szám is egy betű, nincsenek számok a héberben, hogy ezek is mind a sugalmazáshoz tartoznak, ezeket is sugalmazta a Szentlélek. Minden írásműnél megkülönböztetendő a tartalom és a forma. Isten nem vett el a szentíró tehetségét, hogy mint valami szolga csak diktálásra írjon. A sugalmazás ilyen értelmezése elvetendő, hogy diktálva lett a Szentírás. Helyesebb az a magyarázat, hogy Isten az igazság kifejtését, megfogalmazását, nyelvezetét az emberi szerzőre hagyta. De a Szentlélek vigyázta, amikor ezt megfogalmazta, hogy az alkotás folyamatában ne kerüljön helytelen kifejezés a műbe. Ilyen módon tehát az is mondható, hogy bizonyos szavakat a Szentlélek sugall. Nagyon érdekes, hogy vannak olyan szavak, amik egyetlen egyszer fordulnak elő az egész Szentírásban, vagy, mit tudom én, Szent Pál apostol műveiben. Ilyenkor joggal gondolható, hogy magát a szót is a Szentlélek sugalmazta. Egyik ilyen szó például a Teremtés könyvének leírásában, hogy az Úristen kivette Ádámnak az oldalbordáját. Ezt mi mondjuk rá, hogy oldalborda, mert egyszerűen nem tudjuk, hogy ez a héber szó mit jelent. Ráfogták, hogy oldalbordát, de nem. Ez eredetileg egy olyan szó, ami egyetlen egyszer fordul elő, de a tartalma nem ismert. Hát jó, ezzel pótolták. Talán ezzel magyarázható, hogy ugyanarról az eseményről az egyes szerzők nem pontosan ugyanúgy szólnak. Ilyen például az utolsó vacsora leírása, az Úr Jézus átváltoztató szavainak a különbözősége. Ahány evangelista beszél erről, Máté, Márk, Lukács, aztán Szent Pál a korintusi levélben, ezek nem vágnak egybe. A lényegük ugyanaz, de mégis egy-egy szó, vagy akár két szó különbség is van. Ezért van az, hogy amit ma a Szentmisében a pap használ átváltoztatásra, mint Jézus Krisztus szavait, az valójában sehol nem található meg így, ahogyan a Szentmisében. Itt az egyház döntött, hogy ezek a szavak lényegesek, ezek legyenek benne az átváltoztatásban. Ez az én testem, ez az én vérem, az mindegyikben ugyanott van, és ugyanúgy szerepel. A különbözőségekkel Isten talán éppen arra akarra figyelmeztetni az embert, hogy nem a betű teszi az igazságot. A gépies szó sugalmazás helyett a helyes értelmezést állítja így az Úristen. A Szentírás szövegének értelmezésében három szint különböztethető meg. Ezek valójában együtt adják meg a Szent Szövegben kinyilatkoztatott igazságot. Az egyik szint a szó szerinti értelem, amit a szerző a betűkkel le akar írni. Ennek megértéséhez fontos, hogy a fordítások alkalmával ne csak a szót önmagában nézze a fordító, hanem a stílusbeli szokásokat is. A szerző Isten igazságát közli, ezért azt az értelmet kell keresnie a fordítónak egy-egy szónál. Ismerni kell tehát az akkori irodalmat és szóhasználatot. De ez valójában nem a mi gondunk, hanem a Szentírás fordítói, úgyhogy ezzel ne tessék sokat morfondírozni, a Szentírás számunkra le van fordítva, használjuk, éljünk vele. De hát, hogy példát is mondjak, a jövendőlés szerint, az izajási jövendőlés szerint, hogy íme a szűz méhében fogan. Na most ezt abban az időben lehetett volna gondolni a király lányára is, de aztán a Szentírás magában megmagyarázza az Új Szövetség, hogy itt nem erről van szó, hanem a boldogságos szűzanyáról van szó. Ezt akkor még nem tudták, az Új Szövetségben pedig már tudjuk. Van a szövegnek lelki értelme is a szó szerinti mellett. Például Dávidnak Isten örök uralmat ígért. Na de hát hol van már a dávidi királyság és a dávidi dinasztia? Hol van egyáltalán a zsidó királyság? Viszont, ahogyan ezt a szentatyák is tanítják, az ószövetségi értelem az új szövetségben teljesedik be. Vagyis itt a szó szerinti értelemtől elválik a lelki értelem. Krisztus föltámadásával valósul ez meg, aki Dávid leszármazottja, és mint Isten fia, ura az egész világnak. Tehát, amit Dávid szó szerint vehetett volna, Nem sokáig tartott, hogy a Dávid leszármazottai uralkodjanak. Először Izraelen, aztán a Salamon bűnei miatt, utána ketté szakad az ország, akkor már csak Júdea fölött, aztán jön a fogság, a babiloni fogság, és utána meg már meg is szűnik ez. De manapság is megvan, Jézus Krisztus, aki Dávid fia, uralkodik az egész világ fölött. A jövendőlések beteljesedésénél nagyon sokszor így jutunk az igazi értelmezéshez hozzá. A harmadik szint a teljes szöveg értelme, ami azt jelenti, hogy az adott szöveget más szentírási helyekkel összevetve értelmezzük. Így jutunk el a sugalmazott értelemhez. Nem véletlen, hogy azt állítják, hogy a szentírás legjobb értelmezője maga a szentírás. Példa erre Szent Pál evangéliuma, ami több helyen is idézi az Úr Jézus életével kapcsolatos jövendőléseket. Itt tehát nem lehet kétségünk, hogy vajon hogy kell azt az ószövetségi szöveget értelmezni. Szent Pál megmondja, itt teljesedik be Jézus Krisztusnál. Na, ezek az értelmezések, szövegbeli eligazítások szerepelnek a katolikus Bibliában, a lábjegyzetben. Tehát azokat is tessék olvasni, ne csak a szöveget, mert úgy lesz igazán értelmessé a Szentírás szövege a maga teljességében számunkra. Köszönöm szépen a figyelmet, mára ennyi. A befejező imádság pedig Szent II. János Pál pápa imádsága, és most a kongresszusra készülve bizony erre is gondolnunk kell, hogy az eukarisztiát a papok hozzák létre a szentmisében, hát akkor legyenek papok mindenütt kellő mennyiségben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő emberben kinyilatkoztatott dicsőséged ragyogását és szívébe helyezett hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen, hogy valaki nem vesz észre vagy elveszíti ezt az ajándékot, hanem járjon mindenki a teljes önzetlenséggel azon az úton, amelyen a te szereteted megvalósul. Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva kiválasztottad és meghívtad az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az evangéliumot, és a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék az Isten tiszteletet, add, hogy ma se hiányozzon egyházadból a sok szent pap, akik mindezeket véghez viszik, és halálod és föltámadásod gyümölcsét megadják. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.